amelynek alapján Isten igét szeretném hirdetni, Isten szent lelkét segítségül hívva, segítségével reménykedve, a gyülekezet hitére és imáira is támaszkodva, megvan írva a példabeszédek könyvének 4. része, 23. versében. Minden félted dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. Én azt hiszem, alig van olyan bibliaolvasó, aki már az evangéliumokat többször elolvasta, akinek Jézuson kívül ne lenne még egy úgynevezett kedves alakja a Bibliának. Talán János, vagy talán Péter, a nagy halászmester, vagy talán Pál, aki szívében végig hordozta Európán Jézus Krisztus. Talán Cirénei Simon, aki segített Jézus keresztje hordozásra. És sorolhat. Valaki egyszer kicsit komolyan, kicsit tréfásan megjegyezte, hogy neki a legkedvesebb alakja József az Ács, mert egyetlen egy szava sincs a Bibliában, de azt cselekszi, amit kell, odafigyel nagyon egy álomra, és megmenti Jézus Herodes gyilkosaival. Azt mondta hozzá, fűzte, én azokat a hívőket szeretem, akik keveset beszélnek, és azt cselekszik, amit kell. És lehet, hogy igaza is van. De hadd valljam, testvérek, nekem is van két nagyon kedves alakom a Bibliából. Az egyik Bartimeus, egyszer egy hétig hirdettem róla az igét. Az a vakkoltus, aki hiába pisszegnek le, hogy hagyd, ne zavard a mestert, hogy addig kiállt, hogy Dávidnak fia könyörülj rajtam, még Jézus odaírja és megnyitja a szemét. Most, hogy az én szememet is megnyitotta a tudomány által, az egyiket legalább, a gazdám, még inkább közelebb került Bartimeus a szívemhez. A másik kedves alakja a Bibliának, akit nagyon-nagyon szeretek, tisztelek, mindig meghatva találkozom vele a Szentírásban, ez az alabástrom Szelence asszony. Ez az asszony, aki közel egy héttel Jézus halála előtt bemegy oda, ahol együtt vannak a Poklos Simon házába, vendégségben, ott a tanítványok és Jézus, és elővesz egy alabástrom szelencét, mert van egy finom kis letörhető felső része, vagy volt, ahogy a régészek mondják, és föltöri, és 300 dénár értékű nárdus olajat ráönt Jézus fejére sírva, és megkeni Jézus fejét olajjal. Azt mondják a teológus, szaktudósok, történészek, hogy ez a mennyiség nárdus olaj olyan nagy összeg volt, hogy egy akkori napszámos évi jövedelme. És hogy a nárdusolajnak olyan illata volt, hogy az hónapokig megérződött, beszívódott a bőrbe, és Jézus keresztek körül is illatos volt a levegő, Arimátia és sírja is tele volt a nárdus illat illatával, ahova Jézust majd temetik. Ez mindig mélyen meghat engem, ez annak az asszonynak, ez a szent tékozlása. És amikor ógnak, mógnak körülötte Jézus cselekedett körül a férfiak, az okoskodó férfiak, azt mondja Jézus, hagyjátok, jó dolgot cselekedett vele. A szegények mindig veletek lesznek, de én már nem. Halálomra nézve cselekedett. Mikor azt mondja Jézus, hogy hagyjátok jó dolgot cselekedet, engedjék a kedves testvéreim most egy kicsit tanárkodjak. A görögnek több szava van erre, hogy jó. Ha jó egy cipő, vagy jó egy étel, vagy jó volt az ő idejében, akkor arra azt mondták, hogy agatosz. De ha valami nem csak jó volt, hanem jó és nagyon szép, akkor ezt a szót használták a görögök, például egy gyönyörűen faragott szoborra, ami szép is volt, de a legszebb és a legjobb márványból volt faragva, hogy kalosz. És itt, amikor Jézus az eredeti szövegben azt mondja, hogy jó dolgot cselekedett velem, ezt a szót használja, ezt a kalosz szót. Tehát nem csak jót, hanem szépségesen, megrendítően jó dolgot cselekedett velem. Ezt a férfiak föl se foghatják. Miért tette ez az asszony? Mert meghallott valamit előzőleg, amit különös módon a tanítványok és a férfiak. Jézus már régen, napok óta, most így visszafelé gondolkodik, mondja azt, hogy nekem föl kell mennem Jeruzsálembe, hogy szenvednem kell, ott meg kell halnom, de harmadnap feltámadok. Újra és újra elmondja, különös, hogy a férfiak erre nem emlékeznek, hogy Jézus megmondja, hogy neki meg kell halni. És ez az asszony igen. Miért nem emlékeznek erre a férfiak? Én azt hiszem, nem mondok újat, amikor elmondom a testvéreknek, gyakran átéljük, hogy van egy úgynevezett szelektív hallás, bocsánat a lélektani kifejezését, azaz van valami, ami miatt valamit kiszelektálunk, azt halljuk meg, amit hallani szeretnénk. És amit nem szeretnénk, azt nem halljuk. Nagyon nehéz nekünk, lelki gondozóknak, igehirdetőknek, hogy ez egy lélektani alaptörvény. Egyszer valaki órákig paraszkodott a párjára, hogy ez, az, amaz, és valóban igaz volt, tudom, komoly volt az a panasz, nem is túlzott felettén. És én mondtam, hogy bizony testvér, nagyon nehéz, megértem. Egyszer hallom vissza, hogy azt tanácsolta neki a gyökösi, hogy váljon el. Soha életemben még senkinek ilyen tanácsot nem adott. De ő ezt hallotta ki, az együttérzése. Na csak ez egy példa. Van olyan szelektív hallgatás is, hogy valaki a Bibliából mindig csak az ítéletet hallja ki, és van olyan, aki mindig csak az örömhír. Ilyen felemás biblia hallások. Különös dolog. Egyszer ide szaladt igehirdetés után valaki, és azt mondta, ha ezt a párom hallotta volna, neki kellett volna hallani. Kiszaladt a számon, pedig én magának régen. Tehát testvérek, van ilyen ráhallás. A tanítványok nem akarták meghallani, hogy Jézus újra és újra elmondja, hogy neki meg kell halni. Mert nekik volt egy messiás elképzelésük, aki majd diadalmasan jön, hogy mai szóval mondjam, átveszi a hatalmat, rendszerváltozás lesz, és az ő maguk 3x3-as listája szerint majd ő ítélkeznek a szadduceusok, farizeusok, főpapok felett, majd ő. És ez úgy beléjük ivódott, hogy semmiképpen nem hallják azt, amit egy asszony meghall. És az asszony, mivel meghallotta, hogy Jézus mondja, amit a tanítványok nem, hogy meg fogok halni, ezért széttöri feje fölött az alabástra a szelencét, és megkeni Jézus fejét, mit tesz ezzel? A messiás azt jelenti, testvérek, hogy felkent. Ez a héber arám szó. Felkeni Jézus halál előtt egy héttel azzá, aki messiás. A királyokat valamikor mindig felkenti. A magyar király, valamelyik főpap. Király. A királyok királyát fölkeni ez az asszony, és még valamit cselekszik, ami katolikus testvereinknél még szentségesen szent dolog. Sajnálom, hogy mi nem tudjuk. az utolsó kenetbe részesítünk, Jézus Krisztus. Ez Jézus utolsó kenet. Ez az illatos kenet. Valaki megkérdezhetne, hogy miért beszélek én erről, nem csak azért, mert a nagy hét előtti héten történik, és már közel vagyunk, hanem ki merjen mondani, hát ki mondja. Merjünk egyszer-egyszer, ha olyan nagyon felső-belső parancsa, ami felülről jön, de ugye a lényünk mélyén tör fel a tudatunkhoz, a szívünkre hallgat. Ó, ha ezek a tanítványok nem okoskodtak volna, hanem a szívükre hallgattuk volna, mint ez az asz. Merjünk egyszer olyan merészek lenni, hogy ne okoskodjunk, hanem valamit nagyon spontán, úgy fölzúdul, föltör, nagyon mélyből, és hitelen nem lehet más tenni, csak azt, amit teszünk. Merjünk olykor a szívünkkel cselekedni. Miért? Mert ezt mondja az ige, és ezt mondja a mélylélek. Azt mondja a Pál apostol, amikor imádkozik az efészusiakért, hogy térdeimen könyörgök értetek, hogy szívetekben lakozzék a Krisztus. Hol? Itt? Nem, itt. A Filippi beliekért azért imádkozik, vagy így imádkozik, vagy ezt üzeni nekik, hogy szívembe hordozlak titeket. Amikor Szűz Mária előtt és a sziklabölcső előtt megjelennek a pásztorok, és elmondják, és ott imádnak, meg az angyali jelenés után, azt olvassuk Lukács evangéliumában, Mária pedig a szívébe forgatta mind azokat, amit hallott. Spekulált? Nem. A szívébe forgatta mindezeket. Nem akarom az eredeti görög szót ismét magyarázni. Titokzatos szó ez a forgatni. És sorolhatnám. De ugyanezt tanítja a vallás lélektan. A maga a lélektannak ez a friss tudományák, hogy ez a tudatunk csak velünk egyidős testvére. De a szívünk, az érzésvilág, az egyidős az emberiséggel összeér, a kollektív, az egyetemes tudattalan mélységébe, a tudatunk és ez az egyetemes tudattalan úgy viszonyul, mint egy pici sziget az óceánhoz. A tudatunk, ez a szürke állomány, ez a velünk egyidős, mert csak annyit tudunk, amennyi egy életbe ebbe a szürke állományba belefér, valamit talán még hozzáöröklünk gén és hormonsorsunkkal keresztül. De a tudattalanunk az annyi idős, mint az ember is. Az óceán mélyén, a tudattalan, a kollektív egyetemes tudattalan mélyéből, néha spontán, úgy nagyon felülről, belülről ihletetten beugrik valami. A tudatunkon, személyes tudatunkon, az tudatunkig a mélyből, de az felülről érkezik, felülről kapja a hatást, hogy menjen föl valami a lényünk legmélyétől, a tudatunkig, és akkor azt hiszik, hogy valami eszünkbe jutott, pedig valaki valamit a mélyből fölhozott, és eszünkbe juttatta, hogy most ezt kell cselekedni.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.